A II. Vatikáni zsinat után egy-két évvel, ha emlékén nem csalnak, 1973-ban 6. Pál kiadott egy enciklikát, annak az a cím, hogy Evangelii Nunciandi, és abban a következő mondat szerepel: Ecclesia evangelizandi causa extat. Ez, hogy mondjam, szó szerinti fordítás szerint azt jelenti, az egyház létezésének oka az evangelizáció. Praktikusan evangelizál. Van egyház, nem evangelizál, nincs egyház. Most, hogy ez miért 1973-ban esett le, és miért 2012-ben, erről most ne nyissunk vitát, érdektelen. Tehát meghirdettük az evangelizáció évét, létezik az egyházunk. Mi itt az Emmanuelben sokat, csiszoltuk, köszörültük az eszünket, hogy mi a túrót csináljunk, hogy ebből valami haszon is legyen belőle, mármint számunkra, meg számotokra. És ebből lett ez, amit a Jóska múlt héten elkezdett, ez a tanítványság, hiszen az evangelizáció az nem úgy van, hogy neki megyek, mint bolondborjú az édesanyjának, hanem azért ott valamennyire föl kell készülni. Mi úgy látjuk, hogy a négy evangéliumból világosan kiderül, hogy a tanítványok lettek az evangelisták. Aki mást olvas a Szentírásból, nagyon szívesen meghallgatom, de bizonyos kételjeim vannak, hogy mi jól olvastuk a Szentírást. Na most a tanítvány sem úgy lesz, hogy kipottyan a jó édes anyukájából, hanem a tanítvány az képződik, azzá válik. Na most tanítvány képzőt az összes szeminárium és az összes keresztény, katolikus és nem keresztény, nem, és nem katolikus, de keresztény gyülekezet csinál. Ez praktikusan akkora kásahegy, nem tudjuk magunkat átrágni rajta. Tehát mi úgy döntöttünk, mi bölcsek, az Emmanuelben, hogy egy kaleidoszkópot fogunk elétek fölvillantani. A tanítványság bizonyos szegmenseit, argumentációját próbáljuk elétek tárni úgy, hogy ez az evangelizációra, számotokra hasznos legyen. Na most ugye az világos, hogy az ekléziában benne van a frissen kereszteltől a 203 éves öreganyámig mindenki. És az Evangelii Nunciandi enciklika sem mondja azt, hogy kivéve a gyevi bírót, tehát az mindenkire vonatkozik. Az evangelizáció mindenkinek kötelező. Aki a katolikus, római katolikus, nem a Szentegyházhoz akar tartozni, az evangelizál. Jó, rosszul. De ha nem, akkor arra készül. Na most mi itt a készülésre próbálkozunk. Ugye múlt héten a Jóska itten belegyalogolt mindenkinek a lelkivilágába, hogy látszik-e rajta, vagy rajtunk az, hogy valamennyire is Krisztushoz, Jézushoz tartozunk. Mindenki megadta a maga válaszát. Én Mainfield Csanakon adtam meg a válaszomat, ez egy késő este volt, amikor égett a tűz. Ilyen klepetyárékban voltunk, mint annak idején Péter a Sanhedrin udvarába, és odállt elém egy ilyen kis madár, és azt mondta, hogy te, öcsém, látszik rajtad, hogy te keresztény vagy. És gondolkoztam, hogy vagy pofán vágom, vagy pedig meg kell gondolnom, hogy mi van. És ugye az elvetettük, mert keresztény közösségbe illetlenség. A B lett, hogy inkább meggondoltam, és meg kell valljam nektek, hogy keserű könnyeket hullattam ottan, sötétbe könnyű voltak, nem látott senki, vagy nem látszik rajtam. 100 körül voltunk ezen a kurzuson, tanítványságképző volt a kurzus mellesleg, és amikor összegyűltünk a világos terembe, akkor nem én voltam egyetlen, akinek kicsikét nyuszikás volt a szeme. Tehát aki múlt héten azt mondta itt Jézus lábánál, hogy Uram, rajtam nem nagyon látszik, de jó lenne, ha látszana, az ne ijedjen meg, majd fog látszani, ha most még nem. Nem olyan egyszerű az életünk nekünk, hogy olyan sicsűt látszan rajtunk, hogy keresztények vagyunk, hogy Krisztushoz tartozunk. De igazából lépjünk tovább. Ma egy rövid buzdítást fogok én itt nektek mesélni, hogy mi volt Isten terve az emberrel, és mi volt Jézus stratégiája tanítványokkal. Ugye Isten terve az emberiségnek a paradicsom volt. Itt minden nagyon jó volt, rend, béke, zsír, lézer, királyság, Istennel való közösség, emlékeztettek a teremtés könyvébe, Isten az alkony hűvösében lent szédölög a kertbe Ádámmal édes kettesben. Azért abban volt valaki, amikor az ember a teremtőjével kart-karba ölt voltan, szivarozgatta a kertbe, bírnám én is. Ez az Isten országa. Nincs ezzel sok mese. Isten kinevezte az embert, hogy gondozza a kertet, hogy művelje, őrizze, hogy legyen egyé a természettel, hogy nehogy elváljon már tőle, hiszen ő is azokból a panelekből épült föl. De Isten meg akarta mutatni, hogy végül is a kert az övé, és egyetlen tilalmat mondott, hogy az életfájáról és a jó és rossz tudásfájáról ne egyenek, mert csak az övé, csak ő diszponál fölötte, minden más pálya az emberé. Na most hát ilyet az embernek, már az öreg is tudja, nem lehet mondani. Nem tartott a tiszteletben, és evett a fáról, a rendszer összeomlott. Elvesztette azt a gondtalan hatalmat és boldogságot, ami az övé volt. Félelem költözött a szívébe. Azt vádolta, akiről még az előbb azt mondta remegő hangon, hogy hús a húsomból, csont a csontomból. És a teremtés föllázadt ellene. Isten azt mondta, átkozott legyen a föld miattad. Fáradozva élj belőle, életed minden napján. Hát ez egy pocsék állapot, szó mi szó. Aki itt volt tavaly, az hallhatta, hogy az Isten szerető Isten, ő nem csak egy egyszerű Isten, ő Atya Isten. Ez a pálya neki nem volt jó. Ebből ki kellett valahogy mászni. Aki emlékszik, még rá itt volt mellettem az Ószövetségi Szent Háromság ikon, a Rublev ikonja, ami az én magyarázatom, bocsánat, az általam idézett magyarázat szerint az a pillanat, amikor az Atya visszament a Szent Háromság közösségébe, szomorú arcán látszott, hogy hát ezt most akkor elrontotta ez a drága ember, meg a felesége, és Jézus azt mondta, hogy nem baj, Atyám, én elvállalom a megváltást. És a Szentlélek azt mondta, hogy én viszont veled leszek. Amikor Jézus szűztől született ide a földre, és emberré lett, ugye ilyen alapvető hittitkokat én nem fogok itt elmagyarázni, hogy a mi hitünk szerint Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt. Hogy van, ezt a halálunk után 10 másodperccel tökéletesen fogjuk tudni, most nem fogom elmagyarázni tudni. Még nem is akarom. Emberré lett. 30 évig általunk ismeretlen dolgokkal foglalkozott, növekedett korban, bölcsességben, és körülbelül 30 éves korában föllépett, János megkeresztelte, hogy a törvény beteljesedjen, a Szentlélek reászált galamb alakjában, és az Atya kinyilatkoztatta, hogy te vagy az én szeretett fiam. Összejött ismét a Szent Háromság látványosan. Utájára Ábrahámnál volt ilyen szépen, és most az Új Szövetség kezdetekor ismét ott volt a Szent Háromság. A frissen megkeresztelt fiú, fölötte a szellem, és az Atya hangja. Oda is el tudtam volna menni. Ugye a küldetés helyreállítani az országot, amit az ember elbarmolt annak idején. Ezért Jézus körüljárt a vidéken, ugye a saját meghatározása szerint őt Izrael elveszett bárányaihoz küldték, tehát Izraelben körüljárt, tanította az Isten országát, gyógyított, hirdette az örömhírt. Gyógyított, de hogy? A Máté evangéliumában van egy olyan kifejezés, ami nekem a egyik kedvencem egyébként a Máténál, hogy oda vitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak. Akik pocsékul érezték magukat, akiknek idáig volt a világgal, az akkori világgal az életük. Oda vitték őket Jézushoz, és Jézusnak ezekre az ütődöttekre, budjantakra, hibbantakra, félkarúakra, féllábukra, féleszűekre, ezekre is gondja volt. Egyetlen evangéliumban nem olvassuk azt, hogy Jézus azt mondta volna, hogy hess. Tehát Jézus küldetése az ország helyreállítása. Hogy már katolikus legyek, a Redemptoris Missio nevű enciklika 18. verse így fogalmaz. Isten országa nem fogalom, nem tan, vagy szabadon kidolgozható program, hanem mindenek előtt egy személy, akinek arca és neve van, a názáreti Jézus. Isten a fia, ugye Jézus Krisztus, a végtelenből a végesbe költözött ember életértünk, hogy ezt az országot saját személyében helyreállítsa. Na most, miután a végtelenből végesbe költözött, előbb-utóbb neki is meg kellett halnia. A küldetése viszont az, hogy az ország helyreálljon, az nem erre a 80-90 évre, ami Elfben az övé lehetett volna, szólt, hanem az idők végezetéig szólt volna. Nem, az idők végezetéig szólt. Ezért kellett egy stratégiát kidolgozni, hogy hogy lehet ezt áthidalni. A stratégia, amit Jézus csinált, baromi egyszerű volt. Tanítványokat gyűjtött maga köré, akik őt mesternek hívták, és kiképezte őket olyan tanítványokká, akik tanítványokat tudnak maguk köré gyűjteni, akiket ki lehet képezni, akik tanítványokat gyűjtnek maguk köré, és ez igazából 2000 év óta működik. Itt vagyunk a templomban. Mi is hallottuk valamilyen tanítványtól azt, hogy Jézus értünk is meghalt a kereszten. Jézus stratégiája igazából három pofon egyszerű elemből áll. Ugye az már eddig is kiderült világosan, hogy ezek a tanításoknak az alapja, a fundamentuma mindig a Szentírás. Tehát, hogyha valakit érdekel a dolog, én nagyon szívesen elmondom az igehelyeket, de most nem akarok itten igehely citálásokkal felesleges időt elrabolni tőletek. Tehát a stratégiája Jézusnak három elemből áll. Az első, kiválasztja a tanítványait. Márk azt írja, kiválasztotta azokat, akiket akart, hogy vele legyenek. Azokat választom ki magamnak, tanítványokat én akarok. Én most mondjuk titeket akarlak. Jézus kiválasztott a tanítványokat, hogy vele legyenek. Nem, hogy őt ünnepeljék, hogy táncoljanak körülöttön, legyenek vele. Közösségben Jézussal. És azért legyenek vele, hogy tanítsa őket. Az örök élet igéivel. Ugye az Ószövetségi Szentírás, a Zsoltárok könyve, tehát az öt könyv, a Zsoltárok könyve, a proféták rendelkezésre álltak. Ebből bőségesen az Isten országának a fundamentumát el lehet sajátítani. Ezek a tanítványok kiképződtek az Ószövetségből, itt már könnyű volt utána tovább lépni. Az örök élet igéivel tanított Jézus és a saját példájával. Máté azt írja, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy tanuljátok el tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Tanuljátok el tőlem. Én sok mindent tudnék mondani, hogy mit tanulhattok el tőlem. Meg azt hiszem, ti is sok mindent tudtok mondani, a tükörben mondjátok, hogy mit lehet tőletek eltanulni, de az, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, ezt nem nagyon sokat mondták még rám. Azt hiszem, ti rátok se nagyon. De akire igen, azzal helyet kéne cseréljék, inkább ő tanítson minket. Jézus tiszta szívvel úgy mondta, hogy senkinek nem jutott eszébe azt mondani, hogy na, nem úgy van az. Tehát magához hívta őket, tanította őket, velük élt. Emlékeztek, amikor András és az egyik tanítvány egyébként valószínűleg János, mester hol lakó, kérdezték, azt mondja, gyertek, nézzétek meg, és aznap este ott maradtak vele. Ott maradtak. Ott aludtak nála. Aztán elmentek Péter házába, és ott is ott voltak. És az öreg azt mondja, mert az anyósa Péternek szolgált nekik, akit meggyógyított közben Jézus. A mester mindig a tanítványaival akar lenni. Nehogy elfelejtsétek a Máté evangéliumnak az utolsó passzusait. Jézus, amikor mielőtt fölmenne a mennybe, azt mondja, és én veletek vagyok az idők végezetéig. Nem azt mondja, hogy ottan az a 120 vagy 200 sírdogáló madárnak, hogy veletek voltam, na csácsumi csőtészta, hanem azt mondja, hogy veletek vagyok. Ez szólt ezelőtt 1000 évvel, ez szól 2012-ben, hogyha még addig lesz, akkor szó lesz 3012-re. Tehát Jézus, a Mester, ma is velünk van. Nem sokára igazából. A harmadik, az igazából számunkra 21. századi emberek számára egyik legfontosabb mozzanat. képessé teszi a tanítványait arra, hogy hirdessék az örömhírt. Én nem vagyok rá alkalmas, engem hagyjál békébe. Én olyan kicsi vagyok. Én tanulatlan vagyok. János evangélista, aki igazából tökéletesen alkalmatlan volt. Valószínűleg a tinédzser korból éppen kinővő bunkó halász volt, aki se írni, se olvasni nem tudott. Valószínűleg Jakab bátyjával együtt nem volt egy könnyű ember, hiszen Jézus maga hívta őket Menggyörgy és fiainak. Ezek a gúnynevek, ezek nem úgy ragadnak az ember, hogy én kitalálom magamnak. Ha Jézus ezt a két marhát úgy hívta, hogy a Menggyörgy és fiak, ezek menggyörögtek rendesen. János azt mondja, Jézus azt mondta nekünk, hogy ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek titeket, feltétel nélkül. Nem mondta azt, hogy a Jakab alkalmas lesz rá, a Gizi néni nem. A Józsika alkalmas lesz rá, a Mariska nem. Azt mondta, hogy bárki. Mert ahogy engem küldött az Atya, én úgy küldelek titeket. Minden tanítványnak szól. A jelen, a jövő és a múlt bármilyen tanítványának. Kiválasztja őket, hogy vele legyenek, tanítja őket a példájával, és alkalmassá teszi őket az örömhír hirdetésére. És miután ezek a dolgok megtörténnek, következik a folyamány. Azt mondja Jézus, menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet. Tanítványommá. Én nagyon sajnálom, hogy a latin szentmiséből pont a végét nem vettük át. Az így hangzott, hogy ite missa est. Ebből van a mise. Ite az azt jelenti, hogy menjetek. Nyomás. Húzzatok bele. Kövér gáz, hármas padlógázzal. Missa est. Küldetés van. Én nekem a frász jön rám, amikor a drága öreg 89 éves Feri atya ott a szalézieknél, menjetek és tegyetek szeretettel, Isten és embertársait. Nem erről van szó, nyuszikám. Íte, missa est. Menjetek és tegyetek tanítványommá minden népet. Menjetek. Az íte a tanítványnak szól, akit kiválasztott, akit megtanított a megfelelő dolgokra, és alkalmassá tett. Isten terve, tehát az ország helyreállítása nem maradhat fönn tanítványok nélkül. Ezt Jézus világosan tudta. Ha végignézed az evangéliumokat, kiket választott ki Jézus, akkor sajnos egy nagy baj van. Egyik sem különb, okosabb, szebb nálad, bármelyikötöknél. Tehát ez a meghívás neked szól, neked szól, neked szól. Te vagy, és te vagy a garancia, hogy beteljesedjék az Atya terve, amelyet a fiára bízott. János 3.16. Mert úgy szerette Isten az embereket, hogy egyetlen fiát adta, hogy aki hisz a fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél sokkal többet egy evangelistának nem kell hirdetni. Ezért kell tanítvánnyá válnunk. Ez a feladat, amit Jézus meg akar osztani minden tanítványával, és veled is, hogyha akarod. Most a Feri barátom, testvérem lassacskán kirakja az oltári szentséget, és ugyanúgy, mint múlt héten, múlt hónapban, itt szépen kiosontok, és gondold át, hogy vállalod-e. Isten országa nem kötelező gyakorlat. Itt lehet nemet mondani, vetsz keresztet, térdet hajtasz, viszontlátás, rettentően fogsz hiányozni. Nekem is, de a mesternek is. Menj oda, ülj le a mester lábához, hideg van, tehát azért a józan eszet tartsuk be, le lehet ülni oda az oltárnak a lépcsőjére, le lehet térdelni, lehet kicsit átcsorogni, tehát nem kell itt az ember, ez nem önkínzásról szól, amennyi jól esik, egy percet, három percet, úgy sincsen túl sok időnk. És beszélj a mesterrel úgy magadban, hogy rám is gondoltál? Egy dolgon ne csodálkozz, ha meghallod halkan azt, hogy íte, hogy mennyi, ez neked fog szólni.